Szép napot, Kapuvár, még mindig Németh D. Lászlóval beszélgetek a kapuvári 56-os eseményekről. Laci, ott hagytuk abba, hogy Kapuváron köszönhetően a funkcióban lévő embereknek nagyon békésen zajlott az esemény, ezért gondolom meg is kapták a magukét a forradalom leverése után.
Igen, mikor ért véget a forradalom ez? Hogyha az ember könyvekből próbálja megfejteni, akkor úgy gondolhatjuk, hogy október 23-án ugye Budapesten megtörténnek az események, november 4, november, amikor bejönnek az oroszok, november 10, amikor Kádár átveszi a hatalmat, és hogy akkor vége van a forradalomnak, nincs vége a forradalomnak. Mindenütt nemzeti tanácsok alakultak itt Kapuváron, és mondok egy példát, hogy mennyire nem volt vége a forradalomnak. A kapuvári húsgyárban azt mondták, hogy maradjon az igazgató, hogyha tud dolgozni. A kapuvári gépgyárban, vagy gépüzemben azt mondták, hogy maradjon az igazgató, hogyha tud dolgozni. Februárban a gép állomásnak az igazgatója még lakatos. Márciusban a húsgyár igazgatója még a pácolóban dolgozik. Tehát ezek a munkás tanácsok, amik megalakultak, meg a nemzeti tanácsok, ezek nagyon-nagyon sokáig még pozícióban maradtak. Ugyanis nem volt világos, Kádár is vacilált, hogy most oké, rendben, hogy ő kapott egy ukázt Moszkvából, de ő is próbálta ezt puhítani, aztán amikor végérvényesen megkapta maga pofonjait, akkor előjött a véres kezű Kádár. Viszont volt egy-két hónap, amikor hát úgy tetszik, szép szóval próbálták meggyőzni a embereket arról, hogy mégiscsak vissza kéne hozni a régi kádereket. Mondok egy újabb adatot, november 21-én az akkori párt, tehát már vége van kvázi Budapesten a forradalomnak, arra kérik, kötelezik a helyi nemzeti tanácsokat, hogy végrehajtó bizottságként, VB-ként működjenek tovább. Vannak olyan települések itt a régióban, 4-5 Veszkény, Dénesfa, hát ne tudjam most mindegyiket, amelyik még márciusban nem hajlandó VB-ként működni, hanem nemzeti tanácsként működik tovább. Kötelezik őket arra, hogy a régi pártagok közül vonjanak be több embert ezekbe a VBB alakuló nemzeti tanácsokba. November 21-én vagyunk. A 273 járási küldöttből 4 darab az, aki pozícióban volt november 21-i VB-be is, meg az előtti, tehát az október 23-a előtti VB-be is. Tehát hihetetlen rebellis módon viselkedik a rába köz, és igazándiból, amikor rájuk parancsolnak, hogy de már pedig len, akkor is vissza kell venni a régi VB-tagokat, január 10-én, tehát 57. január 10-én a 253 küldöttből 54 az, aki korábban pozícióban volt. Tehát nem nagyon tudnak békével mit kezdeni ezekkel a kapuváriakkal, mert mindenképpen megtalálják azokat a kis kapukat, amikor az ő demokratikusan választott vezetőiket pozíciókba hagyhatják. Hisz mondjuk, hogyha a fő alakjáról beszélünk a kapuvári történéseknek, Fodor Józsefnek akkor a fia épp kórházba volt, őt úgy választották meg a járási VB titkárával, hogy ott se volt azon az értekezleten, az emberek szavaztak, és ő kapta a legtöbb szavazatot. És ugyanez igaz a többiekre is, akik ezekben a bizottságokban részt vettek, akár a települések, kiskösségekben, akár Kapuvárnak. Hát a pogrom, az hát karácsonykor már erősen mondják nekik, hogy diszidálni kéne, és ez majd egy következő kérdés lehet szerintem, hogy a diszidensek és Kapuvár viszonya. Viszont januárban van az első pogrom, amikor mindenkit elvisznek. Akkor a kapuvári szabadságharcnak a vezetőit, Pályer Gyulát, Fodor Józsefet viszik el. Aztán februárban már jön egy sokkal véresebb történet, akkor viszont már összeismerik ezeket az embereket. A hírek szerint valahonnan az Alföldről hoznak rendőröket, közülük olyanokat, akiket korábban is már Kapuvárra vezényeltek, csak aztán októberi események hatására ők is úgy látták, jobb, ha hazamennek. És valaki évtizedekig hallgat arról, hogy mi történt ott a rendőrség pincéjében, vannak, akik neveket is mondanak, ezek a nevek is ott vannak ebben a könyvben, akik ütötték, vágták, verték őket. Abban megegyezik az összes szemtanú, illetve áldozatnak a beszámolója, hogy a pincébe vitték le őket, részegek voltak a rendőrök, és ütötték, vágták őket. Hát mondjuk Henye József az úgy ér haza ebből a vegzálásból, hogy az arca tele van kék-zöld foltok, a testén nincs egy olyan négyzetcentiméter, ahol éppen maradt volna a bőr. Aztán kezdődnek az internálások, márciusban már el is viszik egy újabb alapos verés után ezeket az embereket, és a családtagoknak nem mondanak semmit, tehát nekik kell kideríteniük, hogy éppen hol van a férjük, édesapjuk, és hát innentől kezdődik meg igazándiból kezdődnek meg azok a koncepciós perek, és kezdődik meg az a szenvedés, ami a börtönben és az internáló táborokban folytatódik. A legtöbb kapuvári számára egész 1960-ig az amnestiáig, sőt, van akinek még ennél is tovább. Hát, hogy mik voltak ezeknek a békés embereknek a bűnei? Igazándiból azt kell mondjam, hogy komoly jogrendszerbe egy bíró ennél nem foglalkozik. Tehát van például a kapuvári elítéltek között egy olyan csoport, aki az október 26-i szoborledöntésekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtásba vett részt. Magyarul ezek a szobrok, ugyanúgy, mint Budapesten a nagy Sztálin szobor, kifogtak a helyieken. De tudták, hogy kiknek vannak olyan jó lovai, akik ezeket a szobrokat le tudnák húzni. Elmentek a lovakért, megpróbálták, nem sikerült, hazavitték a lovakat. Ennyi volt a szerepvállalás. Következő esetben kitalálták, hogy volt egy Stalinyec nevezetű egy ilyen csörlős kötélrendszer, egy ilyen 60 méteres kötél, hogy majd ezzel sikerül aztán ledönteni a szobrot. Hát az a végül sikerült is, de igazándiból itt is a technikai kihívás volt az, ami igazán fontos volt. Azon túl persze, hogy nekik megvoltak mind-mind a bajaik a rendszerrel, tehát volt, akiknek már teherautója volt a kapuvári áldozatok közül, annak előtte a zsidóknak fuvarozott a háború előtt, aztán a háború után is kellett fuvarozni, akkor elvették, kollektivizálták. Volt, akit úgy győztek meg arról, hogy lépjen be a TSZ-be, hogy azt mondták, hogy a szép lovait, amiről az előbb beszéltem, abból lókolbász lesz, hogyha be nem lép a TSZ-be. Tehát ment a lovai után, mert nagy lóőrült volt. Aztán október 26-án kilépett lovastul a TSZ-ből, tehát ez azért jelzi azt, hogy nekik voltak komoly bajaik a rendszerrel magával, de igazán ők technikai segítséget nyújtottak, egy teherautót vittek oda mondjuk a Malomból, amelyik segített a Vörös Csillagot lehúzni. Tehát ez az egyik csoport. A másik csoport az a Pályer Gyura Fodor Józsefhez köthető csoport. Ők azok, akik a Nemzeti Tanácsnak a működésében részt vettek. Fodor esetében például az volt a legfőbb vád, nem nagyon tudtak belekötni. Január 10-én még Tatai Jenő, az akkori pártitkár védi Fodor Józsefet. Tehát ilyennyire nem volt mibe belekötni az ő működésébe. Végül abba kötöttek bele, hogy a kapuvári nemzeti tanács október 30-án átvitt egy listát, hogy az akkori járási hivatal dolgozói közül kiket kell eltávolítani. És hát hosszas egyezkedés után Fodor végül azt mondta, hogy akiknek a nevét nem olvasom, azok hazamehetnek. Ezt később úgy értékelték, hogy ő a kommunistákat eltávolította, és ezzel ellenforradalmi cselekedetet hajtott végre. Most ez azokból az emberekből, akiknek akkor nem olvasta fel a nevét a dolgozói létszámból, java része október 24 többen sem ment dolgozni, tehát nem kellett őket különösképpen eltávolítani, és november 10-én jelentkeztek újra munkára, amikor Kádár átvette a hatalmat. Igazándiból nem volt mit felróni, nekik ennek ellenére 3-4-5 éveket kaptak, és ami azért nem elhanyagolható, azok, akikről tudták bizonyítani, hogy részt vettek a szobrok ledöntésében, utána egy kvázi polgári pert kezdeményeztek, és évtizedekig kellett fizetniük ezeknek a szobroknak a helyreállításának a költségeit, amit hát gondolhatják, hogy micsoda terhet jelentett akkoriban az amúgy is nélkülöző, és az édesapjukat, a munkakereső emberüket nélkülöző családok számára.
Köszönöm szépen ezt a kimerítő összefoglalást, azonban a könyvedben azt hiszem, hogy sokkal több minden és részletesebben szerepel. Aki érdeklődik az események iránt, hogy juthat a könyvedhez?
Valóban 400-500 körüli név a környező nemzeti tanácsoknak az összes tagjának a neve benne szerepel ebben a könyvben. Végigmentem a kapuvári vállalatokon, iskolákon, hol mi volt a helyzet, milyen események történtek ebben az időszakban. Én most a Kapukomnál dolgozom, és ez a könyv ebben az időszakban a Kapukomnak az ügyfélszolgálati irodájában, a Rába palotában elérhető és megvásárolható annak, aki bővebb információkra vágyik Kapuvár 1956-os történéseit illetően.
Köszönöm szépen még egyszer az interjút.
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.